Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kapcsolatot fogunk tartani az alkalmon. Kedden 10 órakor a Derűs Alkony gondozóházban, 10 órakor a 60-él babamama kört tartunk. Napon kezdettel, ahogyan most is, Isten tiszteletet, és vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet. A jövő vasárnap, hónap második vasárnapja lesz, és régi hagyományunkat, ha szabad ezt a szót használom, fölelevenítve, az Isten tisztelet után beszélgetésre, ismerkedésre nyílik lehetőség egy pohár teja mellett, és amellett a sütemény mellett, amit ide hozunk magunkkal. Az elmúlt hónapban szép adományok voltak, és bátorítjuk is a tetésről, fiúsági óra délután 5 órai kezdett el. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem azt, hogy a jövő vasárnap és az azt követő vasárnap az iratterjesztésünkben található könyvek, kiadványok, képeslapok és ajándéktárgyak 10%-os kedvezménnyel lesznek megvásárolhatók. Ildikó testvérünk készíti ezt a tavaszi akciót, ha úgy tetszik, és így szabad nézelődni, és egy kicsit olcsóbban vásárolni majd, tehát az elkövetkező és az azt követő úrnapon. Csak röviden teszek említést arról, hogy lassan újra az adóbevallás időszakába érünk, ne felejtsünk el adónk 1+1%-áról rendelkezni, és egyúttal köszönjük is a testvéreknek, ha ezt megteszik. Szeretettel hirdetem végezetül azt, hogy gyülekezeti csendes hétre készülünk az idén nyáron is. Július 9-től 13-áig lenne ez a mi gyülekezeti csendes hetünk, ez egy vasárnap délutántól csütörtök délután estig terjedő időszak lenne. A helyszíne ennek a gyülekezeti hétnek a Mátrában lenne, egy bagolyírtás nevű kis üdülő részen, és szeretettel hívjuk és várjuk ide azokat a testvéreket, akik voltak, mert ők már nyilván tudják, hogy mit jelent a gyülekezeti csendes hét. Akik nem voltak, azokat is szeretettel hívjuk és várjuk, és szívesen adunk információt. Ennél a mostaninál nem szeretnék erről többet hirdetni, kint van a fali újságon egy plakát, azon rajta van minden egyéb tudnivaló, amit jelenleg tudunk, és azt kérem a testvéreknek, hogy azt olvasgassák el, és majd így tegyük meg a jelentkezésünket is, majd a honlapunkra is ki fogjuk tenni ezt az információt. Az Úr legyen és maradjon mindnyájunknak őriző és megtartó pásztora. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi KT 10. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Békefi György főgondnok testvérünk olvassa, és ezek a kérdések és válaszok az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak, annak is az első tételéhez, amit az Atya Istenről vallunk.
10. úrnapja kérdése. Micsoda az isteni gondviselés? Istennek mindenható és mindenütt jelenlévő ereje, mely által mennyet és földet, minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével fenntart és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárasság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Mit használ nekünk Isten teremtői munkájának és gondviselésének megismerése? Azt, hogy minden némű viszontagságban tűrők, boldogságban háládatosak, a jövőt illetőleg pedig a mi hűséges Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetéből semmi el nem szakíthat minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, még csak meg sem mozdulhat.
Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk helyünkről fennállva. Köszönjük, hogy újra emlékeztetsz bennünket ember voltunkra, arra, hogy te nélküled, a te gondviselésed nélkül milyen kiszolgáltatottak, és igazán semmik vagyunk, mennyei édesatyánk. Ó, bocsáss meg nekünk, amikor úgy gondoljuk, hogy az élet, ami fölkelésünk, mozdulásunk, levegővételünk, önmagunk produktuma. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket, hogy a te örökkévaló gondviselésed nélkül mindezekre nem volnánk képesek. És akár akarjuk, akár nem, a te gondviselésed az, amely bennünket éltetett, és most is ebben az órában is életben tart. Úrunk, könyörüljél meg rajtunk, hogy miközben te ilyen gondviseléssel veszel körül bennünket, ami szívünk kemény és ellenálló ne maradjon veled szemben. Könyörüljél meg rajtunk, hogy nehogy elforduljunk tőled. Könyörüljél meg rajtunk, hogy nehogy gőgösek maradjunk, hanem hadd növekedjék az alázat a mi szívünkben, és az alázattal együtt az a háládatosság is, hogy mindenünk, amink van a te kegyelmedből a miénk. Így köszönjük meg neked a kijelentést, így köszönjük meg neked ezt a mostani lehetőséget, így köszönjük meg neked az ígét, amellyel hívogatsz, keresel, tanítasz és formálsz bennünket. Légy áldott, hogy a te gondviselésed ezen a mai napon ide önmagadhoz kísért, segített és vezetett bennünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg Istennek igéjét. Ezt az igét a mai napon az Ószövetségből kijelölt szakaszunkból olvasom, nevezetesen a Példabeszédek könyvéből. A Példabeszédek könyvének 9. fejezetéből a 9. fejezet 10. versét olvasom. Eképpen szólít hozzánk Isten ígéje. A bölcsesség kezdete az Úr félelme, és a Szentnek ismerete ad értelmet. Kedves testvéreim, egyházi rendünk szerint a bőti időszak második úrnapja van ma. Ezen a napon egyházi gyakorlatunkban azonban az idén Biblia vasárnap is van. Akik használnak Biblia olvasó kalauzt, azok láthatták ezt a föliratot a mai nap fölött. Ez a két ügy, a bőjt meg a Biblia vasárnap első látása nem kötődik szorosan össze, mégis majd meg fogjuk érteni reménységem szerint az ige hirdetés végén, hogy miért igen, és hogy hogyan is kötődik össze a bőjt és az ige, a Biblia. A mai bibliai ószövetségi szakaszban Isten, ahogy hallottátok, a bölcsességről beszél velünk. Kicsit ódivatúnak, avitnak tűnhet előttünk ez a kifejezés, hogy bölcsesség. Mai szóhasználata mondhatnánk azt, hogy ez egy felejthető fogalom. Azonban soha nem szabad lemondanunk arról, amiről a bölcsesség szól, és amit a bölcsesség jelent. Mindenek előtt kérdezzük csak meg, hogy mi is a bölcsesség? Nem egy olyan egyszerű dolog ez. Különböző értelmezéseket találhatunk. Van, amelyik azt mondja, hogy a bölcsesség hosszú távú józanság. Hosszú távú józanság, ami egyfajta kiszámíthatóságot jelentést akar. Más értelmezések szerint a bölcsesség hozzáértést jelent. Tudást egy adott dologhoz, hozzáférést, hozzáértést. A bölcsesség görögül úgy hangzik, hogy Sophia, ismert előttünk, latinul meg úgy, hogy sapientia. A Biblia szerint a bölcsesség Isten tulajdonsága. Istennek ez a tulajdonsága a világ teremtésében, és a világnak a kormányzásában nyilvánul meg. Bölcsen teremtett Isten, és bölcsen is igazgatja azt, amit megteremtett. Isten bölcsessége az Ószövetség idején az törvényben személyesül meg, vagy a törvény által személyesül meg, az Új Szövetségben pedig Jézus az ige által válik kézzel foghatóvá. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy nem látja a világban és a világ történéseiben Isten bölcsességét, nem érzékeli ebből Isten bölcsességét, annak ajánljuk az ószövetségi törvényt és az Úr Jézus Krisztust a figyelmében, mert ezekben nagyon is kézzelfoghatóvá válik az Isten bölcsessége. Hogyan? Hogyan válik az Ószövetségben, a törvényben kézzelfoghatóvá Isten bölcsessége? Hát akkor, ha megértjük, hogy az Isten által kijelentett törvény, amelynek ugye a legszűkebb foglalata a 10 parancsolat, de sok minden tartozik még oda. Szóval az Isten által kijelentett törvény a bajba jutott ember számára jelöli az egyetlen kivezető utat. A bűnbe, az Isten elleni lázadásba esett ember bajba jutott ember. Azért bajba jutott, mert elvesztette Istent. Mivel Isten arra teremtette az embert, hogy vele élő kapcsolatban legyen, így az elveszett kapcsolat által, a megtört kapcsolat által az ember légüres térbe, vagy a bibliai szóhasználatot használva inkább sötétségbe került. Úgy is mondhatnánk, hogy Isten kapcsolat híján az ember lába alól kicsúszott a talaj. Az ember összezavarodott, és ezért nem képes eligazodni a világban. Annyira nem vagyunk képesek eligazodni a világban, hogy a világ létezésében nem vagyunk képesek felfedezni az Isten bölcsességét, pedig benne van. A világ történéseiben, amelyek történnek körülöttünk, képtelenek vagyunk az Isten kormányzói bölcsességét felfedezni, pedig benne van. Az ember össze van zavarodva. Mit tesz Isten? Adja, nyújtja a törvényt, ami utat, fénysugarat, kapaszkodót jelent az embernek. A törvény segít az embernek abban minden időben, hogy betájolja magát. Mert össze vagyunk kavarodva, nem tudjuk, hogy hol van az előre, meg hol van a hátra. Nem tudjuk, hogy hol van a fönt, és hol van a lent. És nem tudjuk, hogy mi a jó, meg mi a rossz. A törvény által Isten segít az embernek abban, hogy betájold magadat. A bölcs Isten így siet az ember segítségére, már az Ószövetség idején. adja a törvényt. És ez reménysugár az ember számára. Azonban, aki olvassa a Bibliát, és egy kicsit ismeri a keresztény tanítást, amely a Biblia alapján való, az azt is tudja, hogy a törvény, amit Isten adott, azt is napvilágra hozza, hogy hiába Isten segítsége, mert az ember önerőből képtelen visszatalálni hozzá, és így az ember a maga helyét is képtelen megtalálni a világban. Hiába van a fénysugár, hiába van a kapaszkodó, az ember önerőből nem képes a törvény szerint élni, a törvénynek, ha szabad így mondanom, a lelkületében élni. Ott volna, mutatná nekünk a helyes tájolást, hogy hol van az igazság és hol van a hamisság, hol van a jó és hol van a rossz, de az összezavarodott ember nem képes a magáévá tenni mindezt. És itt érkezik újra a bölcs Isten, aki küldi az ígét, a testélet ígét, az Úr Jézus Krisztust. És ez az Úr Jézus Krisztus azt mondja nekünk most, olvastuk nem régen az újszövetségi kijelölt szakaszainkban, Lukács evangéliumában, azt mondja ez az Úr Jézus magáról, hogy ő azért jött, hogy megkeresse az elveszetteket. Ő azért jött, hogy megmentse azokat, akiknek a lába alól kicsúszott a talaj. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok a világ világossága, és jöttem, hogy a sötétségben összezavarodottakat megmentsem. Jézus nem csak keresi tehát, hanem meg is ragadja az elveszett embert. Jézus olyan, mint a törvény, de több, mint a törvény. A törvény megmutatja az utat, amelyen aztán az embernek önerőből kellene járni, de nem tudunk rajta járni. Megérkezik Jézus, aki eljön a törvény útján, elénk jön, és ott megragad bennünket. Nincs erőd? Nem baj. Az a kegyelem, az a csoda, hogy Jézus jön, és egészen eljön hozzánk. A Biblia azt mondja, hogy emberré lesz. Egészen eljön hozzánk az ő szent lelke által, és megragad bennünket, és visz előre a kegyelemnek az útján. Visz bennünket magával abba a közösségbe, amelynek hiány mi összezavarodtunk. Jézus Krisztus megragad, és beemel bennünket, bevisz bennünket az Atyával való közösségbe, hogy végre értelmet nyerjen az életünk, és végre megtudjuk azt, hogy amit kerestünk, de nem találtunk, az hol is van igazán. Testvérek, így értjük meg tehát azt, hogy Isten bölcsességének a törvény, és maga Jézus a legkézzel foghatóbb, megszemélyesült megnyilvánulása. Ha valaki nem látja a világban, a teremtésben, az eseményekben Istent, az nézzen a törvényre, nézzen az Úr Jézus Krisztusra, és ott látni fogja az Isten végtelen bölcsességét, amely megnyilvánul e két dologban, az Úr Jézus Krisztus személyében és a törvényben. A kijelentés tehát a bölcsesség fogalmát elválaszthatatlanul Istenhez köti, és belőle eredezteti. Ezért fontos, hogy mi bibliás emberek sohasem mondjunk le a bölcsesség igényéről. Ugye azt mondtam, hogy sokak számára ez egy olyan felejthető fogalom, amire már nincs szükség, olyan régies. Szóval mi bibliás emberek sohasem mondjunk le a bölcsesség igényéről, mert az azt jelenti, hogy elkezdünk távolodni Istentől, akié a bölcsesség, aki maga a bölcsesség. Azonban fontos megkérdeznünk azt, és meg is kell, hogy kérdezzük azt, hogy hogyan lehet Istennek egy tulajdonsága a miénk. Ha Isten a bölcs, ha ő a bölcsesség, akkor az, ami ő, ami az övé, hogyan lehet a miénk? Sokan úgy gondolják, hogy bölcsnek születni kell. Mások úgy vélik, hogy a bölcsesség az életkor előre haladtával egy ilyen természetes úton adatik és növekszik az emberben. Megint mások azt mondják, hogy bölcsé válni kell, tehát ezt el kell sajátítania az embernek. El kell olvasni mások bölcsességeit, azt a magunkévá kell tenni, és akkor így leszünk bölcsekké. Kinek van itt igaza? Testvérek, a bibliai bölcsesség irodalom, melyből a mai szakaszunk is való, hát ebben a fölolvasott versben éppen erre a kérdésre ad nekünk választ. Mert azt mondja, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek ismerete ad értelmet. Magyarán megérteti velünk maga a Szentírás azt, hogy mi hogyan lehetünk Isten bölcsességének a részesévé. Hogyan kerülhetünk bele a bölcs Isten bölcsességébe, hogyan válhatunk így bölcsekké. Először is azt kell meglátnunk, hogy a bölcsességet ez a bibliai szakasz is Isten személyéhez kapcsolja. Másodszor pedig azt látjuk, hogy Istennek ebben a tulajdonságában úgy részesülhet az ember, hogyha helyes kapcsolatba kerül Istennel. Úgy lesz a miénk valami az Isten bölcsességéből, ha helyes kapcsolatba kerülünk vele. Részesülhetünk benne, de ennek van egy kulcsa, a helyes kapcsolat. Mi ez a helyes kapcsolat Istennel? Itt van ebben a felolvasott egyetlen versben, ez a helyes kapcsolat Istennel az Isten félelem és az Isten ismerete. Az Isten félelem és az Isten ismerete. Rendkívül fontos, hogy ennek a két dolognak együtt kell lennie, együtt kell állnia azok életében, akik Isten bölcsességéből szeretnének részesedni. Isten félelem és az Isten ismerete. Mit akar ez a két fogalom? Az Isten félelem, testvérek, legrövidebben úgy tudom mondani, vagy összefoglalni, a szív viszonyulása Istenhez. A mi szívünk viszonya Istenhez az Isten félelem. Az Isten ismeret pedig a mi értelmünk viszonya Istenhez. Isten bölcsességében való részesedésünk tehát, az a szívünkben kezdődik el, majd az értelem által teljesedik ki. Mit jelent ez a gyakorlatban? Testvérek, a szív akkor van helyes viszonyban Istennel, ha bízik Istenben. Úgy is lehetne mondani, hogyha hiszünk, csak sokan nem tudják, hogy mit jelent a hit Istenben. Olyan könnyen dobálózunk ezzel, hogy hiszünk Istenben. Ezért mondom szándékosan így, hogy a helyes viszony, ami szívünkben, Isten felé, a bizalom, amit hitnek is nevez a Szentírás. Egy dologról beszélünk, csak kell, hogy tudjuk, hogy mit jelent az, hogy hiszünk. Azt jelenti, hogy bízunk. Ez a szívnek nem természetes állapota, méghozzá a bűneset óta, egyikünk szívének sem. Hogy mi tudnélik, hogy mi bízunk Istenben. Azt olvassuk a Biblia első lapjain, hogy a kígyó elbizonytalanította az embert, megrendítette az embert az Isten felé való bizalmában, majd folyamatosan ebben a bizonytalanságban tartja az embert. A kígyó, az ördög, vagy más néven, ahogy ismerik, a sátán. Egy személy, akinek hatalma van. Ő elbizonytalanította Évát, Ádámot, azok ráléptek egy útra, és azóta az ördög folyamatosan az Isten felé való bizonytalanságot és bizalmatlanságot munkálja minden ember szívében. Isten mindent megtett és megtesz annak érdekében, hogy a mi szívünket meggyőzze arról, hogy bízzunk benne. Isten nem mondott le az emberről. Mindent megtesz. A legmeggyőzőbb érve Istennek arra nézve, hogy mi bízunk benne az, hogy elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust ebbe a világba. Azt olvassuk az Új Szövetség egyik tanításában, hogy a világ nem fogadta be őt. Istennek és az ő bölcsességének a gyümölcse volt az, hogy eljött Jézus ebbe a világba. Azért jött el, hogy Isten érveljen nekünk. Bízhattok bennem. Ez vagyok én. Jézus Krisztus azt mondta, hogy aki látott engem, az látta az atyát. Akik most olvasták az evangéliumot, szembesültek azzal, hogy Jézushoz áradtak az emberek. Mert Jézusban valami olyasmit találtak, olyat láttak, olyat tapasztaltak, amit senki másban. Jézus megmutatta ennek a világnak, ilyen az Isten, ti bennem nem bíztok. Ti velem szemben vagytok bizalmatlanok. A világ mégsem fogadta be őt, sőt keresztre feszítette és halálra adta. De fia feltámasztása által Isten annak adta egyértelmű jelét mindannyiunk számára, hogy aki bízik benne, mint ahogy a fiú is bízott benne, atyám, kezedbe teszem lelkemet. Szóval Isten annak adta bizonyítékát, hogy aki bízik benne, hadd mondjam így, azaz életre van ítélve. Azaz életre van ítélve, nem a halálra, hanem az életre. Aki bízik benne, az nem a halálé, hanem az életé. Aki maga Isten. Van tehát okunk, testvérek, arra, hogy bízzunk Istenben. A szív szerinti bizalom Isten irányába. Az első lépés afelé, hogy Isten bölcsességéből valamit megnyerjünk, hogy Isten bölcsességébe beavattassunk. Amiben pedig ez a bölcsesség kiteljesedik, az az Isten megismerése. Erre adta Isten az embernek az értelmet. Hogyan tudja az értelem megismerni Istent? Az értelemnek Isten kijelentését, a Szentírást kell megragadnia, mert Isten abban ad információt nekünk magáról. Hadd mondjam így, az információ világában, korszakában, hogy jelenleg ez az egyetlen hiteles információ forrásunk Istenről. A kijelentés, a Szentírás. Ez hiteles, és azért hiteles, mert objektív. Minden egyéb információ Istenről, amivel találkozunk itt ebben a világban, a mi világunkban, szubjektív. Szubjektív dolog, hogy mit érzünk, mit gondolunk, mit látunk, mit vélünk. Sőt, szubjektív dolog az is, hogy mit tapasztalunk, testvérek. Sok mindent hallhatunk Istenről, ami erről szól. Én úgy gondolom, én úgy hiszem, nekem ezt mondta az Isten, én itt meg ott láttam az Istent. Testvérek, mindez szubjektív. Ezeknek a szubjektív információknak csak akkor van létjogosultsága, ha nem ütköznek az objektív információval, a kijelentéssel. Ezért döntő jelentőségű a bölcsesség szempontjából is, hogy az Isten félelemre jutott ember, az Isten felé bizalomra jutott ember a maga értelmét Isten kijelentésének tanulmányozására adja, hogy onnan, abból akarja az Isten megismerni, és hogy az értelmét és ezáltal az életét Isten kijelentésének rendelje alá. Ehhez a kijelentést az embernek meg kell ismernie. Olvasnia kell, és egyben magáévá kell tennie azt, amit a kijelentésből megért. Ha kell, és ez szükséges, akkor szembe kell szállnia azzal, amit a környezete hirdet, a kijelentéssel ellentétesen. Testvéreim, sokszor az az ismeret, az az információ, amit Isten ad nekünk, ellenkezik azzal, amit az Isten ismeret hiányában tudománynak nevezünk. Ha bölcsekké akarunk válni, akkor azt mondja itt a bölcsesség irodalom a Bibliában, hogy a szentnek kell az ismeretére törekedjünk, és azt kell a magunkévá tennünk, amit a szent Isten közöl mi velünk. Testvérek, aki erre az útra lép, magyarán szív szerint elkezd bízni Istenben, és elkezdi megismerni, magáévá tenni azt, amit Isten kijelentett, a valóságnak is nevezi ezt a Szentírás, az avattatik be végül az Isten bölcsességébe. Azt mondja a Szentírás, hogy a bolondság az ott kezdődik, és abban is ér véget, hogy az ember azt gondolja, hogy Isten nincs. Nincs Isten. Azt mondja, ez nem bölcs dolog, ez a bolondnak a jellemvonása. A bölcsesség azzal kezdődik, hogy elkezdünk bízni Istenben, elkezdjük feltételezni azt, hogy van, bizalommal odafordulunk felé, és elkezdjük hallani, és törekszünk megérteni azt, amit ő önmagáról elmond. Nos, testvérek, a Biblia vasárnap emlékeztet bennünket a Biblia Isten kijelentésének a fontosságára, arra, hogy a Biblia nélkül csak bolondok maradhatunk. Mert akinek nem kell a Biblia, annak nem kell Isten. A böjti időszakban tegyük csak fel magunknak azt a kérdést, hogy mennyire vagyunk már Isten bölcsességébe beavatott emberek. Tegyük csak föl a kérdést, hogy bízunk-e egyáltalán az Úrban. Lehet ám vallásos életet élni úgy is, hogy valakinek nincs a szívébe bizalom Isten felé. Meg lehet ismerni a Bibliát, mint egy irodalmi művet, úgy, hogy az ember végül nem részesedik azáltal Isten bölcsességében. Mert a bizalomnak, és ahogyan mondtam, az Isten ismeretnek együtt kell állnia. Aki csak bízik Istenben, de nem akarja magáévá tenni azt, amit Isten elmond és kijelent nekünk, az egy naív, gyermeki, hitű ember marad. Végig bukdácsolja az életét, nem ért semmit, sokat kérdez. Aki bizalom nélkül elmélyed a tudományban, az ige tudományában, abból pedig válik egy hitetlen tudós. Nem fogja megérteni a Biblia világát sohasem az, aki bizalmatlanul áll hozzá. Maximum csak egy intellektuális keresztjén lesz, aki tud idézgetni, pontosan ugyanúgy, mintha más bölcseleteket idézne. bizalomnak, ismeretnek együtt kell állnia. Ismerjük-e, magunkévá tettük-e és tesszük-e azt, amit Urunk kijelentett, testvérek? Hisszük-e, hogy a Szentírás objektív információ Istenről, meg rólunk emberekről is, meg arról a világról is, amiben élünk? Ennek megfelelően törekszünk az ige megismerésére, és arra, hogy ezt a magunkévá tegyük? Nem vagyunk-e sokszor olyanok, akik halljuk ezt, de valahogy eltoljuk magunktól, és azt mondjuk, Isten bizonyára ezt mondja, de mi másként gondolkozunk, mi mást vélünk erről. Itt a bőti időszak. Vegyük elő az ígét, kezdjünk vele foglalkozni, mert azáltal magával, Istennel foglalkozunk. Tegyük ezt azzal a bizalommal, hogy Isten, ami segítségünkre siet, és miért van nekünk szükségünk segítségre? Azért, mert bajba jutottak vagyunk, testvérek. Mert nélküle bajba jutottak vagyunk. Adja Urunk, hogy az időszakban mélyüljön szívünkben a bizalom Isten felé, és értelmünkben az ismeret Istenről, hogy bölcsességének egyre gazdagabb részesei és képviselői is lehessünk ebben a sötét világban. Amen. Gyertek, testvérek, most helyünkről álljunk fel, és a 309. dicséretünket keressük ki. Mielőtt elcsendesednénk imádságra, a 309. dicséretünket keressük tehát ki, és ennek a dicséretnek 4 versét fogjuk most énekelni. Mennyei ige jelenél, örök atyától kijövél.
Magadra felvevél, s abban minket itt vezítél. Te vagy atyánknak igéje, két Ádámnak megígére, és Ábrahámnak érdete, Dávidnak is megjelente. Világosítsd meg elménket, szenteld meg a mi szívünket, hogy ismerhessünk tégedet, utálhassuk bűneinket.
Helyünket elfoglalva imádkozzunk, testvérek. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged, aki mindent megtettél és megteszel azért, hogy a mi szívünkben bizalom ébredjen irányodba. Bocsáss meg nekünk sokféle bizalmatlanságunkat, miközben te olyan egyértelmű jelét adtad annak, hogy szeretsz bennünket és fontosak vagyunk neked. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, a te földre jöveteledet, köszönjük neked áldozatodat, Dicsőítünk téged, mint feltámadottat, és köszönjük, hogy elküldted szent lelkedet, aki által most is jelen vagy közöttünk. Kérünk, ragadj meg bennünket, még ha nem is törekednénk irányodba, még ha éppen az ellenkező irányba tartanánk is, jöjjél utánunk, és ragadj meg bennünket, hogy megtalálhassuk nálad azt, amit mindenhol keresünk, de sehol máshol meg nem lelhetünk egyedül, csak te nálad. Köszönjük te neked, hogyha már így utánunk jöttél. Köszönjük te neked, hogyha már lehet bizalom a mi szívünkbe hozzád és feléd. És köszönjük te neked a kijelentést is, amelyet megértetsz lelked által velünk. Köszönjük te neked, hogy bölcsék tudsz bennünket tenni ígéd által, és a te igazságaid által megtanítasz bennünket arra az útra, amelyen járnunk kell. Segítsél bennünket, hogy ne maradjunk ellenállóak veled szemben, hanem készek legyünk minden időben azt kutatni, hogy a te bölcsességed, amellyel megalkottad, kormányzod ezt a világot, merre vezet bennünket. Urunk, olyan sok tévedéstől, olyan sok eséstől, bukástól kíméltük volna már meg magunkat, ha hallgattunk volna tereád. Segíts bennünket, hogy a te kinyilatkoztatott bölcsességedet a magunkévá tegyük. Az legyen a mi életünknek fénye, az legyen a mi életünknek vezérsugara. Így segíts bennünket a Biblia fölfedezésében. Most arra kérünk téged, hogy szerte ezen a világon adjál olyanokat, akik a Bibliát terjesztik, adjál olyanokat, akik számára a Biblia kedves, és annak üzenetét hűséggel hirdetik, adjál olyanokat, akik a Bibliát fordítják, adjál olyanokat, akik az anyagi hátteret megteremtik ahhoz, hogy a Biblia kiadásra kerülhessen. Fogadd a mi hálánkat azért, hogy gondoskodtál a maga idejében arról, hogy mi is anyanyelven olvashassuk a Szentírást, és ezáltal még közelebb kerülhessünk te hozzád. Tedd ezt, Urunk, a mi szívünknek drága kincsévé, féltett, őrzött kincsünknél, kincsünké, amelyben ott látjuk azt a bölcsességet, azt a szeretetet, azt a kegyelmet, amelyet te gyakoroltál felénk, és amelybe kész vagy bennünket beavatni. Ragadj meg bennünket, Urunk, elveszetteket, hozzá ki sötétségeinkből, juttass és segíts bennünket az életre. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva folytassuk könyörgésünket az Úr Jézustól tanult imádság közös elmondásával. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Elfoglalva a helyünket, kedves testvéreim, énekeljük záró dicséretünket, a 488. számú dicséretünket, mind a négy versével énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten.
Áldott méghetetlen,